Áldás, békesség, szeretettel köszöntjük a testvéreket Isten tiszteletünkön. Isten igéjével köszöntök mindenkit, a Jelenések könyvében olvassuk. Íme eljövök hamar, boldog, aki megtartja a könyv prófétai igéit. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Segítségünk, karácsonyi készülésünk, igére figyelésünk megáldása, szívünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és mindeneken bölcsön igazgat. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk a karácsony előtti időszakért. Köszönjük a meghitt pillanatokat, a mosolyokat, az ajándékokat, a pihenés lehetőségét, ami részben már némelyeknek el is kezdődött, és ami ezután vár majd ránk. Ugyanakkor a legnagyobb ajándékunk Te magad vagy, Urunk, aki annyira szeretsz bennünket, hogy a legnagyobb áldozatot hoztad értünk, ami csak elképzelhető. Ahogy az igében olvassuk, még a barátért sem szívesen áldozza fel magát valaki, hát még az ellenségeiért. Te pedig értünk jöttél Krisztusban, akik veled ellenségesen viselkedtünk, annyit káromoltuk a neved, bűneinkkel megbántottunk, ellenedre cselekedtünk, megtagadtuk akaratodat, hiába az, ami javunkat szolgálta, és aztán pedig a bűneink következményeiért is téged okoltunk. Mennyi hálátlanság, durvaság és bűn terhel bennünket, és Te, Urunk, a jogos büntetés helyett fiad vére árán megváltottál bennünket. Szeretnénk ezért téged életünkben szolgálni hálából, és várjunk arra, hogy örömet szerezünk neked, és várjuk azt az időt, amikor majd végre színről színre láthatunk téged, Urunk, amikor nem lesz többé sírás, betegség, gyász. Kérünk, hogy ma is részesíts minket a Te szereteted, vigasztaló, de fegyelmező erejében, és segíts igéd áldott üzenetére figyelni. Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Jelenések könyvéből a 6. fejezet 12. versétől a 7. fejezet végéig. A Jelenések könyve 6. részének 12. versétől a 7. fejezet végéig az igét helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hosszára való tekintetben. Láttam, amikor feltörte a 6. pecsétet, nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha, a fenyőhold olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölödő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz, essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és kiállhat meg. Ezután láttam négy angyalt állni a föld négy sarkán, amint féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon oda kiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt, ne ártsanak a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. És hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144 ezer pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, a trónus előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltottak. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak, a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istennek éppen. Amen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké, örökkön örökké. Amen. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam nekik. Uram, te tudod, mire ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legerteti őket, elvezeti őket az életvizének forrásaihoz, és az Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Kedves testvérek, a parókián az eddigi internet és telefonszolgáltató egy bizonyos ok miatt arra kényszerült, hogy felmondja a velünk kötött szolgáltatást, így egy új szolgáltatóval kellett szerződést kötnünk. Viszonylag gördülékenyen ment minden, úgyhogy már az internet működik is, a telefonvonalat pedig holnap reggel fogják bekötni. És az is nagy örömet jelent, hogy sikerült elintézni, hogy a telefonszámot az új szolgáltató átveszi, így nem kell a testvéreknek egy új telefonszámot megtanulni, hogyha el akarják kérni ezen a módon a hivatalt. Amikor az új internetet állítottam be, a szolgáltatást biztosító eszköz nagyon hamar, gyorsan és megbízhatóan munkába állt, elvégezte a munkáját, a feladatát, de a számítógépen figyelmeztetett, hogy valami nincs rendben. Az internet ugyanis nyílt, nincs levétve jelszóval, így bárki hozzáférhet. Úgyhogy elláttam jelszóval is, és azóta reménység szerint legalábbis valamennyire biztonságosan működik. Ha ez nem történik meg, akkor bárki az utcáról, aki egy kicsit képzetten rácsatlakozik az internetre, és aztán belemegy a számítógépeinkbe, telefonjainkba, és így tovább. Nagyon sok jelszót és kódot kell a mai világban megtanulnunk, megjegyeznünk. Ezekkel védjük az adatainkat, a pénzünket, az elektronikai eszközeinket az illetéktelenek előtt. Régen az írásokat, a dokumentumokat, ha így mondanánk, pecsétekkel látták el, ezek voltak az akkori biztonságot garantáló eszközök azok számára. A Jelenések könyvében arról olvasunk az 5. fejezetben, hogy a bárány, Jézus Krisztus az egyetlen, aki méltó arra, hogy azt a bizonyos könyvet, az élet könyvét felnyissa és olvasson belőle. Az Isten trónusa előtt levő 4 élőlény és a 24 vén leborult, és a bárányt, Jézus Krisztus dicsőítették. Ezt olvassuk. Méltó vagy arra, hogy átvett a könyvet, és feltölt annak pecsétjeit, mert megölettél, és véletlen vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. A könyv 7 pecséttel van ellátva. Mivel az élet könyvéről van szó, ítélet következik a könyv megnyitása és felolvasása kapcsán. Erről olvasunk a következő fejezetekben, így ahogyan most a napokban olvassuk a vezérkomar szerint az igét. Minden pecsét feltörésénél valamilyen különleges dolog történik. Az utolsó előbbi, a 6. pecsét feltörésekor megrázó és katasztrofális természeti jelenségek történnek. Ilyenkor különösen is, ha valami hasonló történik a mi világunkban, akkor újra fellángolnak azok, hogy bizony itt a vég. Nagyon megdöbbentő volt, amikor talán 2012-ben ez a bizonyos cunami elsodort a karácsony előtt sokaknak az életét, sokakat megijesztett. Ezek a megszaporodott, vagy legalábbis a híradások miatt mindenképpen úgy érzékeljük, hogy megszaporodó természeti katasztrófákkal kapcsolatban az embereket elönti sokszor a félelem, az aggodalom. Hiszen természeti jelenségekkel szemben nincsen gyakorlatilag semmilyen erők és hatást nem tudunk rá gyakorolni. Erről olvasom az igében is, a 6. rész 15. és 16. verseiben. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek sziklái között, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz, essetek ránk és rejtsetek el minket a királyi trónon ülő arca elől és a bárány haragja elől. Tehát megjönnek ezek a bizonyos természeti katasztrófák, de nem csak ettől félnek, hanem tudják, hogy vele együtt utána érkezik Krisztus, és jön az ítélet. Mindenki fél ezektől a természeti katasztrófáktól, de látjuk azt az igében, hogy egy bizonyos társadalmi réteg felül van reprezentálva. Ugye ezt olvastam, hogy a föld királyai, fejedelmek, vezérek, gazdagok, hatalmasok, és még említi, hogy szolgák és szabadok. Hát azt látjuk, hogy ilyen az előkelő, a gazdagabb, a módosabb, a tehetősebb, a hatalmas emberek azok, akik a leginkább tele vannak félelemmel, amikor jön az Úr ítélni. Nem tudom, hogy ez biztosan így van, de arra gondolok, hogy talán azért vannak a félők, a rettegők között ezek az emberek felül reprezentálva, mert általában ők azok, akik úgy érzik, hogy meg tudják oldani az életüket. Van pénzem, van hatalmam, vannak kapcsolataim, és elintézek mindent. És aztán, amikor az ember így van, akkor nem érzi azt, hogy ő ki van szolgáltatva Istennek, hogy neki az Úrra szüksége lenne bármilyen módon. Majd én megoldom az életemet. És mivel nincsenek kapcsolatban az Úrral, szabadításról nekik nem volt sosem fogalmuk, vagy nem törődtek vele, most, amikor jön az Úr, és tudják kétség kívül, hogy bajban vannak, akkor rettegnek, félnek, és el akarnak bújni. Pedig Isten erről nem lehet elbújni. Egyedül hozzá menekülni lehet, de előle nem lehetséges. Teljesen biztosak, hogy nincsenek tisztában, nincsenek rendben az Úr előtt, hogy nem hallgattak a megtérésre hívó szóra, fontosabb volt megmaradni az ő hatalmukban, kényelmükben, az ő látszólagos boldogságaikban, de ezzel együtt bűneikben is. Milyen érdekes, hogy a baj, a katasztrófa az nem megtérésre, Istenhez menekülésre indította ezeket az embereket, hanem bujkálásra. Nem akarták, vagy nem tudták már megtalálni a megtérés útját. Borzasztó az, amikor valaki nem ismeri fel az Úr látogatásának az idejét. Amikor eljön az Úr, és valami olyat tesz, hogy gyakorlatilag abból érezni lehet, hogy ő a kegyelmét kínálja. És az ember ezt figyelmen kívül hagyja. Marad a bűnében. Mert nem tudja, hogy lesz-e még lehetősége rá. Ilyenek például a bajok is. Ilyenek a nyomorúságok. Ilyenek a katasztrófák, vagy betegségek. A hitetlen embert az ilyen próba kétségbe ejti. A hívő ember pedig ez is még inkább ösztökéli, hogy menjen az Úrhoz. Ez meg felé kritika, hogy mi meg sokszor arra vagyunk hajlamosak, hogy amikor baj van, akkor sokkal intenzívebb az Istennel való kapcsolatunk, mint amikor minden rendben van. Mindazonáltal jó, hogy van előttünk az egyház történetben, meg minden bizonnyal a jelen világban is, napjainkban sok olyan, akik példát adnak erre. Valamilyen bajba, valamilyen nagy nyomorúságba kerülnek, és az Úrhoz mennek. Az Úrhoz menekülnek. És nem hajlandóak arra, hogy elkeseredjenek, kétségbe essenek, hogy kilátástalan a helyzetükben azt mondják, hogy hegyek, essetek ránk, hanem azt mondják, hogy az Úrtól kaptam az életet, és majd ő veszi vissza, amikor ezt jónak látja. Várok az ő szabadítására. Hányan voltak a kommunizmusban is, akik éveken, vagy akár évtizedeken keresztül voltak bebörtönözve, és iszonyatosan megalázó, embertelen állapotok között voltak, és a panaszkodás, a sóhajtozás, az elégedetlenség helyett azt mondták, hogy én az Úrhoz akarok ragaszkodni. És azt mondták, hogy Uram, jöjj és szabadíts meg. Vagy gyere és vigyél magadhoz, vagy szabadítson úgy, hogy kijöjjek ebből az öltömből. De az volt a jelmondatok, hogy akár élek, akár halok, az Úré vagyok. Azt is olvassuk, hogy mielőtt mindezek a katasztrófák megtörténnek, az Úr az övéit elpecsételi önmagának. Lényegében ugyanezzel találkozunk az egyiptomi kivonulás történeténél. A tizedik csapás, a halál angyalának az érkezése előtt, az Úr azt mondta, hogy kenjék be az emberek a levágott páska báránynak a vérével az ajtó férfákat, ez lesz majd a jel az angyal számára, hogy őket hagyja ki, és ne részesüljenek a pusztításban. A mi számunkra is van egy ilyen jele az Úrnak, ami kifejezi azt, hogy mi hozzátartozunk. Ilyen jel például a keresztség. Meg vagyunk keresztelve. Ma is vér, a Krisztus vére jelöli meg azokat, akik a végső nyomorúság elől elmenekülnek majd, de ennek egy ilyen testi kifejezője, látszata a keresztség. Ugyanakkor nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egyedül Jézus Krisztus áldozatának az elfogadása az ő vére ment meg. Lesznek a mennyben olyanok, akik nem voltak megkeresztelve, és mégis oda kerülnek, és sajnos lesznek olyanok is, akik megvannak ugyan keresztelve, de nem kerülnek a mennyek dicsőségébe. Hiába voltak megkeresztelve, a felkínált szabadítást Krisztusban visszautasították. Úgyhogy a keresztség minket megerősít. A hívő embernek óriási erőforrás, reménység, öröm, hogy meg van keresztelve, mert van rajta egy pecsét, ami őt minden nap megerősítheti abban, hogy Jézus Krisztushoz tartozik. Ahogy fel lehet venni egy katonai terepuhát is, pocakosan, trehányan, rendetlenül, és attól még nem válik senki katonává, nem válik senki honvédé, ugyanúgy egy hivatásos katona is fel tudja venni az uniformist. És akkor őt, az az uniformist megerősíti. Jelent neki erőt, önfegyelmet, másokkal való összetartozást, és ugyanígy a Krisztusban hívő embernek is erő, reménység, öröm és biztonság a nyomorúságok közepette annak a tudata, hogy rajtam van ez a pecsét. Én meg vagyok keresztelve. De nem csak az a víz van rajtam, hanem a Krisztus vére. Aztán olvassuk, hogy ezek után látott János egy megszámlálhatatlanul nagy sereget Isten trónja előtt minden nemzetből és népből. Van olyan felekezet, mondjuk így, amelyik a 7. fejezetben leírtak szerint meggyőződéssel hirdeti, hogy mindössze 144 ezer embert fog majd üdvözölni. Csak ennyien vannak kiválasztva. Hát ez megint egy olyan dolog, amiről volt szó, nem olyan régen, több biblia körben is, hogy amikor valaki kiragad egy igét, egy ige verset a Szentírás összességéből, akkor bizony nagyon nagy butaságokra tud következtetni, hogyha nem nézi meg az szöveg összefüggést. Mert ha egy picit tovább olvassa az ember az igét, akkor azonnal látja, hogy teljesen máshol van szó. A 7. fejezet első felében valóban le van írva, hogy 144 ezer ember menekül meg, azaz a 12 törzs, ami az egyházat is jelképezi már, mindegyikből 12 ezer ember, de ez ott, akkor, abban a pillanatban érvényes szám maximum. Abban a pillanatban. Egy pillanatfelvétel, akkor ott van 144 ezer. De aztán egy kicsit tovább megyünk, mindössze néhány versen, és azt látjuk, hogy az Úr előtt, a mennyben már ott van egy megszámlálhatatlan, így mondja, ez egy megszámlálhatatlan sokaság. Nem 144 ezerről van szó, sokkal több. Jézus Krisztus nem csak 144 ezer emberért jött el. Most ebben a percben is 7 milliárdan élnek a világban. Nem gondolhatja senki komolyan, hogy 144 ezer ember a világtörténelme folyamán, akik majd üdvözülnek. Sokkal nagyobb a Krisztus áldozata értünk. Sokkal többen fogadták el már az ő megváltását. Szóval hatalmas tömeg áll ott fehérben az Isten trónja előtt. Amikor az egyik vén megkérdezi, hogy kik ezek az emberek, azt a választ kapja, hogy ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérébe. Nagy nyomorúságból jöttek. Sokan, sokszor élünk át nyomorúságokat ebben a földi életben, és hát, ha úgy belegondolunk, a 20. század is egy borzasztó nyomorúságos évszázad volt, rengeteg háborúval, iszonyatos mennyiségű emberüléssel, és aztán most pedig a 21. században, minthogyha a testi és fizikai szenvedések helyett, vagy mellett, a lelki és szellemi szorongatás idejét élnénk, és félő, hogy ez csak egyre erősebb lesz, ahogyan megyünk előre az időben. Mindazonáltal nekünk van vigasztalásunk. Mégpedig az, hogy azoknak a neve be van írva az élet könyvébe, akik Jézus Krisztust elfogadták személyes megváltójuknak, és bár nyomorúságból fogunk érkezni, de a végső ítélet elkerül bennünket Jézus Krisztusért. Az ő születésének ünnepére készülünk, de minden adventben hangsúlyozunk, hogy az ő visszajövetelére is. És legyen nekünk vigasztalásul, hogy legkésőbb a végső, a legborzasztóbb ítélet előtt az Úr az övét magához fogja venni. Úgyhogy ő adjon nekünk ki, mint kívül, mint belül békességet, és hogyha mégis eljön majd a nyomorúság ideje, ha ezt nekünk meg kell élnünk, akkor ő adjon belőle kimenekedést, önmagához víve minket, még mielőtt kétségbe esnénk. Ámen. Úrunk, hálásak vagyunk azért, hogy a jelenések könyve is megíratott, hogy bepillantást nyerhetünk a jövőbe, bár látjuk, hogy rengeteg mindent nem értünk belőle. De legalább azok a dolgok, amiket megértünk, azt tudjuk, hogy a mi vigasztalásunkra van megírva. Imádkozunk, Úrunk, azért, hogy hadd erősítsen meg bennünket mindaz, amit most hallottunk abban, hogyha tiéd az életünk, ha Krisztusnak átadtuk magunkat, ha elfogadtuk szabadítását, akkor bennünket már semmi sem szakíthat el a te szeretetettől. És engedd, Urunk, azt is tudni, és abban is megerősödni, abban is szilárdan állni, hogy nem lesz olyan nyomorúság, olyan baj az életünkben, amit nem érnek el hordozni. Mert amikor majd az az idő következik, ami már elhordozhatatlan nyomorúság, az előtte a tiédet magadhoz veszed. Imádkozunk, Urunk, hogy éppen ezért sosessünk kétségbe, nem tudjunk rád figyelni. Tőled kérünk az erőt, a reménységet, és így kérünk téged, Urunk, hogy áld meg a karácsonyra készülődésünket. Szeretnénk várni nem csak az ünnepet, hanem téged is vissza. És Urunk, hogyha elszólítasz bennünket, engedd meg, hogy lehessünk hálás és békés szívvel haza hozzád, tudva, hogy majd ott állhatunk a fehér ruhások között, dicsőítve téged. Engedd meg ezt az örömöt majd egykor megtapasztalni, és ami hátra van addig az életünkből, hadd lehessen az teljes veled és általad. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.